Egyre több kihívással és kockázattal kell szembenéznie a magyar monetáris és fiskális döntéshozóknak, az Equilor befektetési ZRT elemzése szerint. A globálisan növekvő infláció, a szigorodó finanszírozási kondíciók, az orosz-ukrán háború és az elszabaduló alapanyag és árupiaci árok együttesen kiigazítással késztették a magyar kormányt. A bejelentett új és megemelt korábbi különadók a megugró költségvetési hiány további növekedése ellen hatnak. Az elemző ház megítélése szerint ugyanakkor a kitűzött hiánycél tartásához további intézkedések is szükségesek lehetnek. A kiigazítások és az extra profit különadók hatásairól Lakatos László összeállításában először Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét kérdezte.
8% fölött van az infláció az Eurostat adatai szerint. Ebben egyébként az árstopp hatása mennyire látszik? Tehát akkor ennél sokkal magasabb lehetne az infláció, vagy az árstoppnak nincs ilyen jelentős hatása?
Nyilván az árstoppnál azért nagyon sok mindenről beszélünk. Tehát hogyha csak arra a 7 termékre beszélünk, amit élelmiszereket árstoppal szabályoztak, ott azért azt hiszem a hatása, a direkt hatás mindenképpen nem túl magas. Ahol magasabb, az nyilván a 480 forintos benzin, illetve sokkal korábbi rezsicsökkentés néven illetett, az is igazából egy árstopp. Tehát ha rezsicsökkentés, illetve 480 forintos benzin, illetve dízelárakat nézzük, annak azért nagyobb a hatása, de ha meg körülnézünk Európában, azért látjuk, hogy a különböző gazdaságoknak nem tudnak olyan nagyon különböző inflációs pályára kerülni, tehát összességében nem gondolnám, hogy ezeknek elképesztően nagy hatás lenne a magyar inflációra.
És most ugye bejelentettek elég jelentős különadókat, amelyekre persze a kormány azt mondta, hogy ezt nem tudják áthárítani, vagy nem fogják áthárítani a szereplők, de hát valahogy a tapasztalat mégis az, hogy előbb-utóbb kénytelenek is áthárítani, hiszen nekik költség.
Igen, attól függ persze, melyikről beszélünk most, hogyha arra gondolunk, hogy 2-4%-os eredménymarzsal dolgoznak a különböző kiskereskedelmi láncok, és itt most 4,1%-ra fogják emelni adónak, a kiskereskedelmi adónak a tetejét, ugye ezt bevételre vetik ki ráadásul, így szerintem elkerülhetetlen az, hogy ez valamilyen szinten át legyen hárítva. Ki kell emelni egyébként, hogy a Gulyás miniszter azt mondta, hogy ezt figyelni fogják, és meg fogják büntetni azokat a cégeket, amiket áthárítják be. Egy ilyen inflációs környezetben azért nagyon nagy kérdés, hogy mennyire lehet ezt egyáltalán modellezni, vagy mennyire lehet ezt figyelni. Mindenesetre érdemes lesz figyelni, milyen típusú változások lesznek. Én úgy gondolom, hogy azért összességében ennek a csomagnak infláció felhajtó ereje lesz.
Ugye hát az OTP és a MOL még a két nagy szereplő, akik szintén kénytelenek nagyobb összeget befizetni. Ott a tőzsde elég jelentősen büntette is ezeket a cégeket utána.
Igen, hát a két legnagyobb befizető az várhatóan a MOL és az OTP, lesz a MOL közel 250 milliárd forintot, míg az OTP 82,5 milliárd forintot fizethet be. A különböző sajtóinformációk szerint persze majd a pontos számokat talán a megjelenő közleménybe fogjuk megtudni, de nagyságrendileg erre kell számítani. Ezeket nyilvánvaló, hogy nem véletlenül büntették utána. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy az eladási hullám az nagyobb volt, mint amennyi az adóknak a egy részvényre eső értéke. Azonban ez egy olyan újabb extra bizonytalanságot hoz be, és annak a lehetőség, hogy esetleg újabb adók is jöhetnek, hogyha költségvetés rászorul, mindenképpen növelte a bizonytalanságot, amit a tőzsdei befektetők nem szeretnek, illetve hát ha lehet, jön egy extra adó 2-3 vagy 4-es csomag, akkor lehet, hogy újabb büntetések érkeznek, úgyhogy ezt hozzá kell tenni, nem véletlen, hogy ezeket a cégeket jelentősen eladták.
Persze a MOL-nak azért jót tesz az, hogy az elfogadott szankciós csomagból kimaradt Magyarország, Szlovákia és Csehország, így a MOL-nak az eredménye továbbiakban is elég jól tud maradni, hiszen az Ural típusú és a könnyű olajak közti árkülönbözet azért jelentős.
Ez így van, és valószínűleg ez tovább nőhet. Tehát ilyen szempontból a MOL most nyilvánvalóan nyertese lehet ennek a csomagnak. Ki kell emelni azonban, hogy itt a kérdés is az, hogy ezt a további esetleges pozitívumokat mennyire fogják különböző adókkal elvenni, de összességében kijelenthető, hogy persze a MOL elképesztően jól jár ezzel a kitáguló különbözettel, viszont a másik oldalon ugye 480 forintos nagy káron kell értékesíteni az üzemanyagot, tehát ez a kettő azért nem teljesen független egymástól. Összességében persze mondhatod, hogy amíg ilyen magas tesz a különbözet, és nem nő meg jelentősen az Uralnak és az áradéga MOL nyertes ennek a csomagnak, és hát nem lehet, hogy emiatt kell egy extra adót befizetnie. Ez idézőjelben várható volt, hiszen ez tényleg valamilyen szinten indokolt, hogy miért extra profitnak hívjuk.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották, és most Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője van a vonalban. A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése után beszélgetünk, és a jegybank a korábbi jelzéseknek megfelelően lassított az alapkamat emelési ütemen, viszont úgy tűnik, hogy a piacnak nem volt elég ez az 5% pontos alapkamat emelés. Jelentősen gyengült a forint, bár most némileg korrigál. Hogy látod az, hogy így gyengül a forint, és most már egyre kevésbé tűnik úgy, hogy itt nagyon eltávolodnánk a 400 forinttól, az mennyire lökheti tovább az inflációt?
A gyengébb forint mindenképpen egy inflációs kockázat a sok közül, hiszen az importált áruk árán keresztül jelentkezik mindenképpen az inflációs kosárban. És alapvetően ugye azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben elég nagy mértékű volt ez a forint gyengülés, de nyilván van több inflációs kockázat is. Egyrészt keresleti oldali, másrészt pedig nagyobb számban kínálati oldali is. Tehát a jegybanknak semmiképpen nem pozitív az inflációs célok elérése szempontjából a forint gyengülés. És Virág Barnabás többször hangsúlyozta a háttérbeszélgetésen, hogy minden eszközt be fognak vetni az infláció letörése érdekében, illetve a megfékezése érdekében. Arra az újságíró kérdésre, hogy esetleg közvetlenül is beavatkoznak-e, kitérő választ adott, minden folyamatot szorosan követnek, és minden lehető eszközt bevetnek. Tehát lényegében ebben a válaszban az is benne van, hogy akár közvetlenül is beavatkozhatnak a forint további gyengülése esetén, de egyelőre nem kaptunk konkrét választ, és valószínűleg az MNB nem is fogja kommunikálni, hogyha ilyen megtörténik. Viszont a második fél év végén, tehát júniusban több devizapiaci swap illetet fognak bonyolítani, eurolikviditást nyújtva, amivel a volatilitást szeretnék csökkenteni, illetve a kamat ingadozásokat szeretnék fékezni. Ez mindenképpen jó hír lehet a forint szempontjából, azonban jól látható eladói nyomás van a hazai fizetőeszközön napok óta, és ez ma sem enyhült, sőt a kamat döntés bejelentését követően 397 közelébe emelkedett az euróforint árfolyama, majd onnan kisebb korrektőt láttunk, de továbbra is a 400-as szint közelében mozog az árfolyam, ami mind technikailag, mind lélektanilag kritikus szint. Ha esetleg valamilyen negatív hírhatására átlépni az árfolyam, akkor akár be is gyorsulhat a mozgás, de reméljük erre nem fog sor kerülni.
Ugye a jegybank azt többször kommunikálta már, hogy a magyar piacon szükség lenne a reál kamatra, de hát erre így esély se lesz.
Az idei évben nagyon pici az esélye, én úgy gondolom, hogy ez nem is fog megtörténni, bekövetkezni, viszont jövőre, hogyha némileg mérséklődik az inflációs nyomás, és ahogy a jegybank is kommunikálja, tartósan magas marad a hazai kamatszint, akkor elképzelhető, hogy jövő év első fél évben, vagy akár az első negyed évben sikerül elérni a reál hozamot, hiszen a bázis hatás miatt október-novembertől az idei évben már lesz egy fékező hatása az inflációban. Itt, ami igazán segíthetne, és egyébként a rövid távon sajnos nem sok esély mutatkozik rá, az orosz-ukrán konfliktus valamilyen módon való lezárása, akár egy tűzszüneti megállapodása, hiszen az energiaárakat viszonylag gyors visszarendeződését okozná, illetve a forint árfolyama is erősödhetne, a dollár gyengülne, tehát alapvetően ez az egyik olyan tényező, ami gyors forint erősödést és infláció csökkenést okozhat, a másik tényező pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás, mert erre szintű listában esély, tehát legkorábban a harmadik, de inkább a negyedik negyedében kerülhet sorra optimális esetben.
Még röviden beszéljünk a forint gyengülésének okairól. Ez mennyire a térségi valutákat sújtó általános piaci hangulat, illetve a feltörekvő valutáknak, vagy feltörekvő devizáknak szóló piaci reakció itt a háború árnyékában, és mennyire a forintnak szóló akár spekuláció?
Azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban jelentősen elváltak egymástól a régiós devizák, tehát mind a lengyel zloty, mind a cseh korona jóval erősebb szinten ma relatív az euróval szemben, mint a forint. Ennek több oka van. Van politikai oka is, hogy az unióval való szembenállás, a helyreállítási alapforrásai körüli bizonytalanság, illetve a háború negatív hatásai. Időközben ugye megkezdődik az Európai Központi Bank kamatemelési ciklusa, és várható a júniusban. A Fed folytatni fogja június közepén a kamatemelést. Ugye a régióhoz képest magasabb a GDP arányos államadósságunk relatíve, mind a cseh, mind a lengyel államadósságnál a hazai adósság szint, ez is negatív mindenképpen, bár a költségvetés szempontjából pozitívként értékelhető a múlt heti bejelentés, azonban befektetői bizonytalanságot okoz, hiszen csökkenti a kiszámíthatóságot adott esetben, nehéz lesz ilyen környezetben új külföldi befektetőket találni a bizonytalan környezet miatt, úgyhogy inkább ez is most rövid távon negatívként értékelhető. Ami a forintnál lesz szól, nyilván az MNB masszív és folyamatos kamatemelési ciklusa, azonban éppen ma lasszították fel a kamatemelési ütemet. Ettől függetlenül természetesen az egyszeres betéti kamatot a jelzések szerint továbbra is 30 bázispontonként folytatják a szigorítást, tehát amennyiben a következő hónapokban az ilyen ütemben folytatódik 50, illetve 30 bázispontos emelésekkel, akkor szerintem szerint szeptember végén 7,9%-on érhet össze a két kamatszint.
És itt a többi kamatemelés fényében meg hát a környező országok, illetve a feltörekvő országok kamatszintjeihez képest a magyar kamatszintnek mennyire kellene megemelkedni, hogy kellőképpen attraktív legyen a befektetőknek, és vegyék a forintot, és ezzel erősítsék?
Ez egy nagyon jó kérdés, bár a képet árnyalja, hogy mind a cseh, mind a lengyel jegybank kamatemelési ciklus folytat, és hogyha a Csehországot nézzük, a hazai egyhetes betéti kamatszintet, amit csütörtökön várhatóan 6,75%-ra emelkedik, akkor mindössze 1%-os a kamat előnyünk a cseh kamattal szemben. A cseh jegybank a jelzések alapján a nyáron szüneteltetheti a kamatemelési ciklust, új jegybankelnök érkezik, de ez az 1%-os vagy 2%-os kamat különbözet nem elegendő ahhoz, hogy érdemi vételi erőt okozzon a forint piacán. Az euróval szembeni kamat különbözet tovább emelkedett, viszont az LKB is hamarosan megkezdi a kamatemelési ciklust, így ott is fékeződni fog ez a különbség. Én azt gondolom, hogy az általunk előrejelzett 2-8% közötti alapkamat mellett, hogyha ha lenne egy 2-3%-os kamatelőnyünk a többi feltörekvő devizával szemben, akkor ez már megállíthatná a forint gyengülést. Tehát mindent viszonyítani kell, mindent a relatív értéken kell majd vizsgálni. Az a probléma, hogy a nagy jegybankok is várhatóan folytatni fogják a kamatemelést, tehát ez egy elég nehéz szituáció lesz az MNB számára is.
Varga Zoltánt, az Equilor senior elemzőjét hallották. A forint árfolyama tovább gyengül, 397 forint 80 fillére az euró.